Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, azt az evangéliumi igét, amelyet a mai igehirdetés alapjául választottam. Megírva találjuk János evangéliumának első részében, a 9. verstől a következőképpen. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik viszont befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Szeretett testvérek, Biblia vasárnapja van, és egyszer szembesülnünk kell azzal, hogy a Biblia nem akármilyen könyv, ezt úgy is tudjuk, de talán ki lehet mondani valami olyat, amit ritkán szoktunk róla kimondani, hogy a Biblia volt a világ első hangos könyve. Ez nem azért van, mert a Bibliát mondták föl először letölthető formában, mondjuk, vagy hogy kiadták volna valamilyen hanghordozón, hanem azért, mert a Biblia egész története arról szól, a teremtéstől kezdve egészen a mai napig, hogy ez a könyv szól, hogy ez a könyv beszél, hogy a Bibliában található igéknek saját hangjuk van. Lehet, hogy különböző hangszíneken, lehet, hogy az életünk különböző helyzeteiben más és más ponton szólítanak meg bennünket, de a Biblia nem csak azt őrzi meg, amit maga a Biblia mond nekünk, vagy mondott generációkon, évezredeken keresztül sokaknak, hanem világosan és egyértelműen arról beszél, hogy milyen volt az, amikor emberek meghallották az Isten hangját, az Isten szavát, vagy az egész teremtett világot átjárta az Istennek egy-egy kimondott szava. Igen, a Biblia ilyen értelemben a világ legeslegelső hangos könyve, évezredekkel azelőtt, hogy ez a műfaj technikailag létezett volna. Vagy hát reformáció időszakában vagyunk, és most hadd hozzak egy kicsit barbárabb, nem igazán tudományos szempontot ide, de talán könnyebben jegyezzük meg, hiszen amikor a reformáció idejére készülünk, és arra emlékezünk majd a következő napokban, akkor előjönnek azok a bizonyos szólák, ugye egyedül hit, egyedül kegyelem, egyedül Jézus Krisztus, egyedül a Szentírás, és ha jól meg akarjuk jegyezni most anélkül, hogy elővennénk a latin szótát, remélem senki nem fogja ezt tenni, mert akkor lebuknék, hogy nem egészen ezt jelenti a mondat. Tehát, hogy mit is jelent az, hogy szól a szkriptúra, egyszerűen a tartalmat tekintve és nem a betűt tekintve azt jelenti, hogy szól a Szentírás. Ez a mi igazi üzenetünk. Hogy ez valami olyan élő ige, az Istennek valami olyan élő hatalma, ami nagyban különbözik sokszor a mi szavainktól, bár tudjuk azt, hogy a mi szavunknak is van óriási hatalma, jó kedvre vagy rossz kedvre deríthet másokat, akár önmagunkat is. Vannak olyan emberek, akiknek olyan hatalmas a szava, vagy olyan nagy súlya lesik a labba, hogy gyakorlatilag népek sorsáról és emberek életéről dönthetnek egyetlen egy rövid tőmondattal, de mégis az igazán hatalmas szó akkor szólal meg először a Szentírás szerint, amikor Isten kimondja azt, hogy legyen. És ez innentől kezdve az Isten hangos ige hirdetése. Szól a Szentírás. Mert nem a nyomtatott betűt fogjuk ünnepelni. Sokszor szokás azt mondani, hogy luterék kézbe adták a Szentírást, hogy mindenki olvashassa. Hát ez a kornak sem felel meg, meg alapvetően tárgyi tévedés. Már csak azért is, mert rengetegen nem tudtak olvasni, 90-95%-ban az emberek eleve nem tudták volna olvasni a Szentírást, ha még a kezükbe adják. Akkor sem. A másik része pedig az, hogy olyan méreg drága volt abban az időben egy-egy könyv, hogy nyugodtan elfelejthetjük, hogy mindenkinek odaadták volna a Bibliát. Luther nem is erről beszél, hanem arról beszél, hogy a Szentírás, a Biblia nem a nyomtatott formájában hat igazán, hanem az élő szóban. Hogy az igének az a lényege, hogy hangozzék. Hogy az az ige a gyülekezetben az úgy hat, hogy közben hirdetik az igét a számomra. Önálló életre kell. Valami sajátos, személyes megszólítássá válik. Igen, folyamatosan szól a Szentírás. És ma nem azon lesz a hangsúly talán, hogy a Bibliával úgy találkozunk, mint bibliaolvasók. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy hogyan érezhetjük úgy, hogyan közelíthetjük meg úgy a Bibliát, hogy az elkezdjen beszélni. Hogy az tényleg megszólaljon, hogy ne egyszerűen csak valami zavaros, össze-vissza elmélkedés legyen, vagy valami nagyon vallásos, színezetű szöveggyűjtemény, hanem egyszer csak megszólítson bennünket. És ebben ma János lesz a segítségünkre. János evangéliumából olvastam ezt a néhány verset, mert János, hiszem, úgy írja az evangéliumot, hogy ő hallja közben, amit leír. Jézusnak az élő szavát, Jézusnak az ige hirdetését. Vagy amikor arról beszél itt, hogy az ige által, a kimondott szó által teremtette az Isten az egész világot, akkor hiszem azt, hogy János jobban, mint a mennydörgést, hallja azt a hangot az egész világban, bárhova néz, bárhova nyúl, bárkivel beszélget, amiből kiderül számára, hogy az, hogy ez a világ áll, az, hogy itt vagyunk, az, hogy életet kaptunk, az, testvérek, hogy ma itt vagyunk az ige körül, te személy szerint, én személy szerint, az az Isten akarata, az az Isten teremtő akarata. Hogy teljesen világos, hogy azt az Isten egyszer kimondta, hogy nekünk szabad, sőt, jó lenne, sőt, itt kell lennünk ma az ige körül. Nem az volt a nagy teljesítmény Bibliát írni, nem az a nagy teljesítmény Bibliát olvasni, hanem hallani az élő igét. És Jánoson ez a hatalmas élmény válik megtapasztalhatóvá. Valóban hallja a teremtés igéjét. Vajon mi halljuk-e a teremtés igéjét? A mindennapokban, az életünkben, a közösségeinkben, amikor a híreket hallgatjuk, amikor aggódunk a világ sorsáért, történelemben, háborúkban, jó dolgokban, döntésekben, amikor halljuk az Isten igéjét, halljuk-e a teremtés szenvedésében, a környezetvédelemmel kapcsolatban, annyi mindennel, ami olyan sokszor kifizetődő program inkább, mint szívből jövő kívánság nagyon sokak számára, mert hát látjuk, hogy ezek mind megélhetési források is, de János számára az egész teremtett világ beszél. És látja, hallja, tudja, hogy ebben a világban az Isten van igazán otthon. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, talán néhány nappal ezelőtt írtam le egy reggeli körlevélben, hogy a szívünkre kell venni, hogy ezt a világot nem nekünk teremtette az Isten. Ezt a világot elsősorban Krisztusnak teremtette az Isten, és erről beszél egyébként János is, erről ír, erről szól most az ige hozzánk, hogy a világban volt, a világ ő általa lett, és a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött el. Az Isten van otthon igazán ebben a világban. És amikor ezzel tudunk számolni, hogy Isten ebben a világban otthon van, akkor kapnak a dolgok igazán kellő súlyt. Minden, ami körülöttünk történik, mit művelünk mi a más világával? Mit művelünk mi azzal, amiről az Isten világosan beszélt, hogy mit szeretett volna vele elérni? Hogyan élünk, hogyan formáljuk, hogyan dolgozunk benne? De azt is ilyenkor érezzük át, hogy nem valamiféle idetévet, véletlenszerű összesűrűsödés a mi életünk, amit emberi életnek nevezünk, hanem mi meghívott vendégek vagyunk ebbe a világba. Sokszor beszélünk arról, hogy meghívott vendégek vagyunk az Isten országába majd egykor. Sokkal kevesebbszer beszélünk arról, hogy már Krisztusnak ebbe a világába is meghívott vendégek vagyunk. És hogy ez milyen nagy fölhatalmazás, mekkora ajándék. Igen, mondja ezt nekünk a világ, hogy itthon vagy benne, hogy vendég vagy benne, hogy érezd jól magad benne. Hogy élj bennem úgy, élj velem úgy, mint aki otthon érzi magát a világban, mint aki tudja, hogy ez az otthona, vendégként is az otthona. Mint akin átsüt az, hogy érti a természet szavát, és érti az emberek szavát, és érti a felelősség szavát, és ezentúl érti az Isten szavát. Úgy nézni a világot, hogy a mai napommal, a mai feladatommal, a mai munkámmal, mi lehetett az Isten szándéka, amikor megteremtette Krisztusnak ezt a világot, és engem meghívott ebbe munkálkodni is? Amit én tehetek, amit én elmondhatok, az részvétel abban, hogy Krisztus világa hogyan legyen berendezve. Igen, az ige a teremtés igéje. De nem csak a teremtésé. Körülbelül 500 évvel ezelőtt az első, legnagyobb hatású magyar reformátorok egyike egy csodálatos szófordulattal kezdett el prédikálni. Sztárai Mihálynak hívták, talán többször emlegettem már ige hirdetésben is, amikor Dél-Dunántúlon elkezdte a működését, három esztendő alatt 120 gyülekezetet prédikált össze. 120 gyülekezetet alapított meg három esztendő alatt. Na ez gyülekezetplántálás, ezt szeretnénk tulajdonképpen mi is, de ehhez nem Sztárai Mihály kell mindösszesen, hanem tudjuk, hogy kell annak az igének valamit mondani. Az az ige szól, az az ige hívott, az az ige mozgósított, és az az ősi prédikátor kollégán képes volt úgy prédikálni, és hallani, és hallhatóvá tenni az igét, hogy mindenki a magáénak érezte. És egy ponton, az ige hirdetése egy pontján arról beszél, visszatekintve erre a három esztendőre is, amikor a kereszt igéjét hirdetni kezdtem. Gyönyörű kifejezés. Nem csak a teremtés, a kereszt igéjét hirdetni kezdtem. És persze ez nem csak azt jelenti, hogy a keresztről szóló örömüzenetet hirdeti valaki, hanem tudja, hogy a kereszt igéjét, a keresztre feszített igét, a keresztre feszített Krisztust szólaltatom meg. A kereszt önmagában csak szimbólum, de Krisztussal együtt valami élő, valami hatalmas, valami föloldozó, valami új irányba állító, valami ott is, ahol nem létezik, új energiákat fölszabadító, új elhívásokat, új megszólításokat munkáló szó, ige mondani való. És minket is erre hív a Szentíráson keresztül az Isten, hogy a kereszt igéjét, a kereszt Krisztusát hirdessük bátran. És éljünk úgy, mint akik tudatában van annak, hogy kiről beszélnek. Arról, aki otthon van a világban. Arról, aki a legfőbb döntéseket minden látszat ellenére meghozza az emberi történelemről, akkor is, hogyha az emberek össze-vissza zavarnak mindent, és egymás között is olyan sok mindent teszünk, amit nem kellene, és mégis az Isten az, aki nem engedi elpusztulni mindennek ellenére a világot, ő az, aki kegyelmesen megszólít bennünket egy új élet lehetőségével, egy megújuló élet lehetőségével, egy értelmes élet lehetőségével, egy folytatható élet lehetőségével, a kereszt igéjét hirdetni kezdtem. Ez legyen most az ige hirdetés második része, hogy nem csak azt halljuk, hogy hogyan beszél velünk a környezetünk, hogyan kiabálnak a növények, hogyan kiabálnak az állatok sokszor, hogyan kiabál az egész kozmikus világ az Istenről, hogy fogjátok már föl, értsétek már meg, lássátok már meg, hogy ki a mi gazdánk, hogy ki mozgat bennünket, hogy ki tartja meg a rendet közöttünk, bárcsak megtarthatná a rendet közöttetek is. hanem arról is szó van, hogy bennünk és közöttünk lévő zűrzavar miatt nekünk személyes hívásra van ezen felül szükségünk. Szükségünk van arra, hogy megállítson valaki minket személy szerint, hogy a keresztségtől kezdve majd a hazahívó szóig a nevünkön szólítson bennünket, hogy ne legyen kétség, hogy ő hív, hogy ő szól, hogy nekünk szól, hogy személyesen nekünk szól az Isten. Őt hívjuk úgy, hogy a kereszt igéje. Úgy hívjuk őt, hogy a kereszt Krisztusa. Ő a személyes szó, ami ránk vonatkozik, ami a miénk, ami elvehetetlenül végigvezet bennünket az egész életen. És végül mondjuk ki a harmadik csomópontot ebből az igéből, ez az ige az élet igéje. Valójában egész életünkben ezzel küzdünk. Mire szól az Isten hívása? Gimnazista koromban megtanultam a görög filozófusoknak a szívbe markoló fekete keserűségét, amikor az egyikük azt írja le, hogy halált nemzünk, halálra nemzük a gyermekeinket, és az egész világ a semmiben fog véget érni. És akár beszélünk róla, akár nem, valójában ez mindannyiunkat megszorongat időről időre. Hogy ezt mindannyian valahol megérezzük, és ez kísértésként legalábbis rátör az életünkre. És ha valamiért meg kellett a kereszt igéjének születnie, és szólalnia, és érthetővé válnia a számunkra, emberek számára, akkor mindenek előtt ez az a világos üzenet, hogy az Isten nem így gondolja. Hogy az Isten úgy gondolja, hogy ő életet teremtett életre. Hogy ő olyan lehetőséggel ajándékoz meg bennünket, aminek a vége nem az elmúlás, nem a reménytelenség, nem a halál kultúrája, nem a halál imádata, nem a pusztítás és a sehova sem vezető utakba való belegabajodás, amit itt nyugaton különösen is sokszor látunk magunk körül. Nem lehet abból egy idő után már reggel sem fölkelni egy napi erővel, ha valaki ilyen életformát akar élni. Nem lehet fölkelni sem, és egy napterhét sem elhordozni, ha valóban beengedjük a szívünkbe, hogy ez az egész valójában semmiről sem szól, vagy még jobban mondva, a semmiről szól. De Isten igéje az élet igéje. És micsoda hatalmas üzenet, amikor János nem csak a világról beszél, nem csak a Krisztusról beszél, hanem megvallja azt, hogy mit jelent ez nekünk. Hanem viszont, akik befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az élet igéje, hogy mi gyermekek vagyunk, hogy jogunk van kimondani, az Isten gyermekei vagyunk. Hogy úgy szól az Isten igéje, hogy ezt a problémát, ha kell, még helyettünk is megoldja. Hogy olyan hatalommal és erővel tud megszólítani minket az Isten igéje, hogy még a bukásaink, a bűneink, a kétségeink, a kísértéseink, a gyengeségeink sem szeghetik erejét az Isten szavának. Ha az Isten egyszer kimondja, hogy te a gyermeke vagy, és te világosan hallod, hogy az Isten kimondta rád, hogy a gyermeke vagy, ott van az a pont, ahol véget érhet minden kételkedés, véget érhet minden örvény lefelé, véget érhet minden önfeladás és önmegadás azzal szemben, ami a hivatásunk, és marad a gyermekek elkényeztetett, nagyon-nagyon személyes, és nagyon-nagyon sokra hivatott ajándéka az Istentől. Igen, testvérek, mondjuk ki, elkényeztetett gyermekei vagyunk az Istennek, és az evangélium az, hogy Isten ezt tulajdonképpen nem is bánja. Ilyen nagy az Isten atyai szeretete. A teremtő ige, a kereszt igéje és az élet igéje kísérjen bennünket úgy, ahogyan a bibliai szerzőket, a bibliai lejegyzőket, a prófétáktól egészen az apostolokig átjárta, személyesen egyetlen egy mondat süt át az egészen, ami le is van jegyezve az egyik prófétánál. Ha szólít majd, mondd ezt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen így. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged azokért az ige hirdetőkért, áldunk téged azokért az apostolokért, prófétákért, az Isten gyermekeiért, olyanokért, akik a Szentírásban szerepelnek, és olyanokért, akik csak a mi életünk történetében szerepelnek, akik bátorsággal, őszinte hittel, gyermeki hittel csüngtek a te igéden, bíztak hatalmában, és megadták nekünk is az első hívást, hogy hallhatóvá váljon mindez az életünkben. Urunk, arra kérünk, hogy amikor szavadat halljuk, ne a szokásos kételkedés, jajgatás, de ha, ám, vajon szólaljon meg, hanem adj nekünk olyan napokat, olyan pillanatokat, adj nekünk olyan életet, amiben megszólalhat. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, világosan, tisztán, gyermeked a te atyai szavadat. Adj nekünk ilyen hívő életet. Amen.